most megbánta sodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor részt vesz az uniós vezetők nem hivatalos Brüsszel ülésén is hétfőn, közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Az EU állam és kormányfői a brüsszeli Egmont palotában gyűlnek össze, ahol az európai védelemről fognak megbeszéléseket folytatni. A munkábédre Mark Rutte, a NATO főtitkára is meghívást kapott. Donald Trump újra választott amerikai elnök sikere azt jelentette, hogy vége a háború korszakának és a béke ideje jön, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök azt mondta, a megváltozó körülmények hatással lesznek a vállalkozókra is többek között. Amikor ő arról beszélt, hogy repülő rajt lesz, akkor tudta, hogyan áll a magyar gazdaság helyzete. A kormányfő közölte, elérjük az 1 millió forintos átlagfizetést, bíztató jel például, hogy már van 4000 olyan pedagógus, aki ezen összeg felett keres. Emlékeztetett, hogy amikor 1 millió új munkahelyet ígért 2010-ben, sokan cinikusak voltak, de sikerült elérni a célt. Szintén nagy eredménynek nevezte, hogy a magyar állampapírok után sikerült kifizetni a kamatot. Azt mondta, reális cél a középosztály megerősítése. Bízik benne, hogy az új növekedési korszakot majd mindenki érezni fogja. A bérek gyorsabban nőnek, mint az idősek ellátása, de a 13. havi nyugdíjjal valamennyire sikerült tartani a növekedésüket, jelentette ki a miniszterelnök, szavai szerint ezt Brüsszelből eltöröltetnék, de a jövőben is meg fogják védeni. Orbán Viktor arról is beszélt, Magyarország garanciákat kapott az Európai Bizottságtól arról, hogy az ukránok újra átengedik a területükön az orosz gázt, de ha ezt a megállapodást a bizottság nem tartja be, akkor a fél év múlva esedékes uniós döntés alkalmával a szankcióknak vége lesz. A külgazdasági és külügyminiszter a Magyarország és Spanyolország közötti kapcsolatok további fejlesztéséről tárgyalt spanyol kollégájával Madridban, kiemelve, hogy a gazdasági együttműködés csúcsokat döntött az elmúlt években. Szijjártó Péter szerint, ha van két kormány Európában, amely a politikai és az ideológiai kérdésekről totálisan eltérően gondolkodik, akkor az a magyar és a spanyol, a felek azonban ennek ellenére meg tudják őrizni kapcsolataikat a kölcsönös tisztelet talaján. Az európai gazdaság versenyképességének javítása fontos és közös érdekünk, hangsúlyozta. Erőteljes jobboldali patrióta gazdaságpolitikai fordulatra van szükség az Európai Unióban, kizárólag ez állíthatná meg a kontinens versenyképességének zuhanását, amit az elmúlt évek elhibázott baloldali politikája okozott, közölte a társvezető később Lisszabonban. Ott a portugál patrióta Csega párt vezetőivel folytatott egyeztetés Szijjártó Péter. Idén 754 milliárd forint adó és járulékkedvezmény marad a családoknál, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Zsigó Róbert elmondta, a családi SZIA kedvezmény két lépésben duplájára emelkedik, a 25 év alattiak személyi jövedelemadó mentességére idén 215 milliárd forintot fordítanak, a 30 év alatti anyákéra pedig 20 milliárdot, a négy gyermekes anyukák 52 milliárd forintból kapnak teljes SZIA mentességet. Megmaradt továbbra is az első házasok adókedvezménye, ami évente 60 ezer forint megtakarítás. Ezen felül vannak a lakhatást és otthonteremtés segítő támogatások, áfa visszatérítések, illetékkedvezmények és új lakóingatlanoknál kedvezményes 5%-os áfa. Országosan 44 iskola bombafenyegetés kapott délelőtt, az érintett intézményeket kiürítették, sehol sem találtak robbanóanyagot. Több iskola is jelentette, hogy tömeges akcióról van szó, a múlt hét után ismét. Az Eduline információi szerint bombariadó volt Egri és Miskolci iskolákban is többek között. Heves és Pest vármegyében is megjelent a madárinfluenza, emiatt több ezres lúdállományokat kell felszámolni, közölt a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal az MT-vel. A vizsgálatok szerint két településen, Hevesen és Gödöllő jelent meg a vírus. A járványügyi nyomozást megkezdték, a fertőzött állományok körül kijelölték a védő és a megfigyelési körzetet. Január 20-a és 26-a között 69.900-an fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint, közölt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Akut légúti fertőzés tüneteivel 295.500 ember ment orvoshoz. A legtöbb beteg Heves vármegyében volt, egy hét alatt háromszorosára nőtt az esetszám. Donald Trump amerikai elnök bevezeti az első vámintézkedést, ami külföldi kormányokat és vállalkozásokat késztet sietős intézkedésekre a lehetséges vámok elkerülése és a megtorlása való felkészülés érdekében, írta a Portfólió gazdasági portál. Meglepő módon a vámok célpontjai az USA két legnagyobb exportpiaca, Kanada és Mexikó. Az ígéret szerint 25%-os vám sújthatja a két országból származó mintegy 900 milliárd dollárnyi árut február 1-től. Egyelőre nem világos, hogy a vámok pontosan mire terjednek ki. Elképzelhető, hogy az intézkedés rövid életű lesz, attól függően hogyan reagál a két ország. Végül az időjárásról. Általában sokat csüt majd a nap, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 3 és mínusz 2, napközben aztán plusz 7-8 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Létszó Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A magyar nyelv napján november 13-án Laskai Anna a Tittel Pál könyvtár szaktájékoztatója beszélgetett dr. Takács Judittal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magyar nyelvészeti tanszék vezetőjével. Az epizódban szó esik a Tittel Pál könyvtár és a tanszék kapcsolatáról, az oktatás, kutatás, rendezvények hármasáról, a személyes érdeklődéseikről, valamint a fin dizájnról is. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyeket ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Lícó Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Pályatervezési tanácsadás, felvételi tájékoztató, nyílt óra és szakismertető várta azokat, akik részt vettek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem januári nyílt napján. Az intézmény programja rekordszámú fiatalt vonzott a 250 éves líceum épületébe, ahol a leendő hallgatókat dr. Pajtókné dr. Tari Ilona köszöntötte. A rektor hangsúlyozta, az EGRI intézményben 1774 óta folyik magas szintű oktatás, amelyet 2024-ben Magyar Örökség díjjal ismertek el. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona beszédében az Alma Mater 250 éves oktatói tevékenysége és elért eredményei mellett a jelen fontosságát is kiemelte. Elmondta, az EKE nem csak a térség, hanem az ország meghatározó tudásközpontja is. A rektor kiemelte, a pedagógus képzésnek Eger ma is fellegvára, amit az egyetem komplex alapprogramja is bizonyít, élményalapú oktatást megvalósítva közel 600 intézményben. Továbbá az intézmény képzési kínálatáról is tájékoztatta az érdeklődőket. Kifejtette, az EKE lehetőséget biztosít hallgatóinak a kettős diploma megszerzésére is, például szőlészborász és programtervező informatikus szakokon, valamint számos ösztöndi és hallgatói támogatás is várja a lendő egyetemistákat. A rektor hozzátette, az egyetem hallgatói a világ minden tájáról érkeznek az intézménybe, többek között Indonéziából, Új-Zélandról és Európa minden országából. Olyan egyetemre várjuk leendő hallgatóinkat, ahol a szakmai tudás átadásán túl olyan emberi értékeket közvetítünk a hallgatók felé, mint a tisztesség, a jó szándék és nem utolsó sorban a szeretet, emelte ki dr. Pajtókné dr. Tari Ilona. Ünnepélyes keretek között írták alá a tankerületek vezetői együttműködési megállapodásukat az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel. Ennek értelmében az egyetem pedagógus hallgatói számos gyakorlati hely közül választhatnak, ahol felkészült mentorok segítik őket. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora köszöntőjében kiemelte, a 250 éves múltú egyetem már számtalan lépést tett a pedagógus képzés megújításáért és a minél magasabb színvonalra emeléséért. Becslések szerint mintegy 50 ezer pedagógus vette át oklevelét az Eszterházyn és jogelőd intézményeiben. 2014-től egyetemünk vállalta fel az élményalapú, korszerű és innovatív komplex alapprogram módszertanának kidolgozását, amely már a 600 iskolában közel 12 ezer pedagógust és 220 ezer kisdiákot ér el. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hangsúlyt fektet arra, hogy pedagógus hallgatói már az első fél évtől a gyakorlatban is belekóstolhassanak az iskolák légkörébe, ahol felkészült mentorok személyre szabott képzési program alapján kísérik őket a pedagógussá válás útján. A megújult képzési rendszerben a pedagógus képzés során megszerezhető kreditek 25%-át a gyakorlati tárgyak teszik ki, a tanárszakos és alapszakos hallgatók oktatása külön zajlik, valamint nagy figyelmet fordítanak a szakmódszertanra, hogy az adott tárgy ismereteit milyen formában, milyen eszközökkel lehet a leghatékonyabban átadni a kisdiákoknak. Heves vármegye gazdaságáért díjban részesült az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a Heves vármegyei kereskedelmi és iparkamara gazdasági évnyitóján. Az eseményen elhangzott, az EGRI felsőoktatási intézmény olyan szellemi tudásbázist képvisel, amely által folyamatosan javul szűkebb hazánk teljesítő képessége és fejlődik munkaerőpiaci kínálata. Az elismerés dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor vette át az MKIK főtitkárától, Csókai Ákostól és a HKIK elnökétől dr. Bánhidi Pétertől. A Heves vármegyei kereskedelmi és iparkamarával való több évtizedes együttműködés részeként minden évben közös rendezésben valósul meg a Pontot Parti és a Kutatók Éjszakája, elindult az egyetemen a vállalkozói kompetenciafejlesztés tantárgy, de az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem által koordinált területi innovációs platform is jelentősen hozzájárul szűkebb hazánk innovatív folyamataihoz. Az eseményhez kapcsolódóan idén is bemutatták a HKIK, a Heves vármegyei hírlap és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem közös kiadványát, ami évről évre megjelenik top 50 néven. A kötet kidolgozásában aktívan részt vett az EGRI felsőoktatási intézmény, hiszen a gazdasági elemzések az egyetem falai között készültek. Több mint 100-an végezték el az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ősszel indult Senior Akadémiáját. Az informatika, a borkultúra és az egyháztörténeti kurzusokat teljesítők dr. Pajtókné dr. Tari Ilonától, az intézmény rektorától vehették át felnőtt képzési tanúsítványaikat a líceum kápolnájában. 2024 tavaszán dr. Ternyák Csaba EGRI érsek az egyetem nagykancellárjának kezdeményezésére indult útjára a Senior Akadémia az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen azzal a céllal, hogy hasznos tudással ruházzák fel a szépkorúakat, ezzel is segítve az élethosszig tartó tanulást. Az EGRI Felsőoktatási Intézmény 4 területen hirdetett kurzusokat, melyre közel 200-an jelentkeztek. Az akadémisták alapfokú informatikai és egyháztörténeti képzéseken vehettek részt, de megismerkedhettek a borkultúra alapjaival és Eszterházi hagyatékával is. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona a Líceum kápolnájában tartott ünnepségen kiemelte, Eszterházi Károly püspök 250 évvel ezelőtt a tudás és a művészetek javára építette meg az Alma Mátert. A rektor hozzátette, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen azonban nem csak az oktatás és kultúra közvetítése, hanem az intézmény harmadik missziós feladata is kiemelkedő, minden olyan tevékenység, ami az emberek jobb létét szolgálja. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona elmondta, az elmúlt 3,5 év az EGRI Főegyházmegye szárnyai alatt katolikus egyetemmé válva egy igazi sikertörténet, melynek kulcsa az emberi, keresztény értékek megnyilvánulása, a keresztény konzervatív értékek tisztelete. Az ünnepség folytatásában összesen 135 oklevelet osztottak szét a jelenlévők között, minden kurzus elvégzése ugyanis felnőtt képzési tanúsítványt adott. Az egyetem híreit Nagy Krisztinától hallották.
Líceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Vendégem dr. Takács Judit, a Magyar Nyelvészeti Tanszék vezetője. Én Laskai Anna, szaktájékoztató vagyok. Judit, te azok közé tartozol, aki kis túlzással tényleg minden nap betér a könyvtárba, lehet azt mondani, hogy napi kapcsolatban vagyunk egymással. Használod is az állományunkat, keresed is a társaságunkat, úgyhogy nagyon kíváncsian kérdezem meg, hogy a Tittelpár könyvtárról neked milyen benyomásaid vannak, mi jut eszedbe, hogyha meghallod a nevünket.
Köszönöm szépen először is a meghívást, Anna. Az első élményem a könyvtárról az még 8 évvel ezelőttről származik. Én 2016-tól kezdve dolgozom az intézményben, és hát amikor először bementem a könyvtárba, akkor engem a terek nyűgöztek le. Hatalmas belmagasság, nagyon igényesen végig gondolt fa, burkolat, a galéria, hát az valami fantasztikusan szép. Úgyhogy az első benyomásom nagyon-nagyon pozitív volt, és a terek azóta csak szebbek, meg kényelmesebbek lettek, amióta vannak babzsákok, azóta azt mondhatjuk, hogy már nem csak szép, hanem kényelmes is a könyvtár használat. Úgyhogy nekem nagyon pozitív volt ez az első benyomásom. Ami még nagy élmény volt, hogy én a Debreceni Egyetemen tanultam, és sokáig ott is dolgoztam, és az ott egy köteles könyvtár. Iszonyatos mennyiségű dokumentummal mindent el lehetett ott érni. Ugyanakkor viszont nem szabad polcon voltak, pont a hatalmas állomány miatt a könyvek kirakva, tehát nem találkoztam velük, hanem csak kikértem őket, katalógust használtam. Itt meg ott vannak a könyvek. Tehát nekem az élmény, hogy bejövök, és lehet böngészni a könyvek között, úgyhogy szinte minden héten megtörténik az, hogy jövök egy kis cédulával a kezemben, hogy ezt a könyvet keresem, és aztán viszem azt az egyet, meg még 3 másikat. Tehát nekem nagyon nagy élmény ez a szabadpolcos rendszer. Nagyon-nagyon szeretem.
Annyira jó ezt hallgatni, mert számomra is ez az igazi könyvtári élmény. Igen. Hogy megyek valamiért, de elcsábulok. Igen. És jó találkozni közvetlenül a kötetekkel.
Igen, tehát én meg se tudom mondani, hogy hány olvasmány élményem van úgy, hogy megnéztem, hogy mi is ez, és aztán vittem haza elolvasni. Szerintem mondom, minden héten megtörténik. És ami még nagyon pozitív volt, és ezt szeretném kiemelni, hogy első pillanattól kezdve nagyon-nagyon komoly szakmai támogatást kaptam. Tehát amikor idejöttem, akkor ugyanazokat az órákat tartottam, mint a Debreceni Egyetemen, de nem tudtam, hogy mit adhatok ki szakirodalomként, miből van megfelelő példányszám, mi lehet a tankönyv, és ugye nekem ezt ellenőriznem kellett. És Kun Zsuzsa fogadott annak idején néhai kolléganőtök, nagyon nagy szeretettel, nagy szakértelemmel megmutatott mindent, úgyhogy nagyon-nagyon pozitív volt az első benyomásom, és azóta is szerencsére minden élményem igen pozitív a könyvtárral kapcsolatban.
Ehhez azért könyvtár szempontból mindenképpen szeretném azt hozzátenni, hogy nekünk is nagyon nagy segítség az, amikor az oktató hagyatkozik ránk, és megélheti, meg megélhetjük mi is, hogy hagyatkozhat ránk. Vagyis ha valaki, és egyre többször történik meg szerencsénkre, a tárgya oktatását pontosan azzal kezdi, amivel te is, hogy bejön a könyvtárba, ellenőrzi, hogy mennyi kötet van, jelzi felénk, hogyha van valamire pluszba igénye, hiszen nekünk az a célunk, hogy valóban minél inkább támogassuk az oktató munkáját. munkáját, és hogy a hallgatóknak is elérhetővé váljon a kiadott szakirodalom, de ezt akkor tudjuk megtenni, ha egyeztetünk róla, úgyhogy ezért mi is mindig nagyon hálásak vagyunk.
Igen, hát ez nekem napi élményem, hogy kiderül, hogy nincs egy könyv, tehát nem találunk példányt belőle, és aztán én leadom a címét, és egyszer csak szóltok, hogy ó, megérkezett a könyv, tehát ez nagyon pozitív tapasztalat.
És ugye nem csak te jössz hozzánk, hanem a mi szempontunkból is nagyon fontos az, hogy oktatói oldalról, ha lehet ezt mondani, megtámogatod azt, hogy a hallgatók könyvtár használóvá váljanak. Mert nagyon kell az a fajta feladatkiadás, és egyébként az a fajta oktatói támogatás, hogy jöjjenek, használják az állományt, merjenek bejönni a könyvtárba, és ugye a leginkább elhíresült feladatunk és közös kis projektünk most már évekre visszamenőleg, az az évelején megkapott elsős magyar szakosoknak szóló feladat, aminél szótárt kell használniuk. Most például, mielőtt jöttem a beszélgetésre, meg is számoltam, most éppen 30 különböző kötet van elhelyezve ott, és természetesen bővítjük még kérésre a számukat, de szándékosan ezt mi mindig kihelyezzük egy asztalra. Tavaly nagyon rácsodálkoztál, és tetszett neked is, hogy külön akkor egy ilyen kis kutatói állomást hoztunk létre belőlük, és jó érzés azt megtapasztalni, hogy bejönnek, kézbe veszik a köteteket, természetesen van, ami elérhető elektronikus formában is, és használják azt is minden további nélkül, de azt látjuk, hogy számukra is élmény, és egyébként most már többször megtörténik, hogy nem magányosan térnek be hozzánk, hanem többen valóban egy ilyen csapatmunkát megélve érkeznek, és oldják meg a kiadott feladatot. Ha erről mesélnél, egy kicsit hálás lennék, hiszen én csak azt látom, hogy érkeznek, dolgoznak, és örülünk neki, hogy kapcsolatba kerülünk.
Filológia órát tartok évek óta, és az első dolog, amit változtattam a kurzuson, az az volt, hogy kértem az áthelyezését a könyvtárba. Ugyanis a filológia órának az a lényege, hogy forrásokat mutatunk, a nyelvészeti ismeretszerzés módszereit, katalógusokat, különböző szakirodalom használattal kapcsolatos praktikus technikai dolgokat tanítunk meg a hallgatóknak, és a kurzus azzal zárul, hogy egy szóhoz kapcsolódó etimológiát, jelentésvizsgálatot, szinonima vizsgálatot kell 3-4 oldal terjedelemben megírni. Ezzel mindig elborzadnak a hallgatók, ez elsőre borzasztóan nehéznek tűnik szakszerűen elkészíteni egy ilyen szöveget, de hát az egész fél év arról szól, hogy erre tréningezem őket. A legelsőbb, hogy mindenki iratkozzon be a könyvtárba. Tehát ez az alap. Enélkül nem fognak tudni boldogulni. A következő az az, hogy kérem, hogy és a VPN-t is telepítsék a gépükre, már unják, tudom, látom rajtuk, hogy unják ezeket, de a végén mindig hálásak, hogy otthonról is tudtak dolgozni, tehát igyekszünk nekik praktikus háttér segítséget, háttér információkat is adni. Általában novemberben kezdik írni ezt a szóéletrajzot, onnantól kezdve látom én is azt, hogy így csoportokba verődve a feltornyozott szótárok mögött ülnek, felhős homlokkal és összeráncolt szemekkel, és hát nagy munkában vannak. Utólag mindig azt mondják, hogy nagyon-nagyon hasznos volt a feladat, benne lenni nyilván nem kényelmes nekik, meg dolgozni ezen a feladaton, de összességében van, aki, amikor később hozzám jön tudományos szövegírása kurzusra, akkor van, aki azt mondja, hogy neki ez volt az első fontos szöveg, amit írt az egyetemen. Ez a szó életrajz. Úgyhogy azt gondolom, hogy a továbbiakban is fogom ezt a feladatot adni. Hasznosnak tartom, és nagyon jó, hogy kapnak a könyvtárban ehhez olyan segítséget, hogy nem kell egyenként előszedetniük, vagy szedniük a forrásokat, hanem hát ilyen kényelmes körülmények között a kezük alá dolgoznak a könyvtárosok, és csak bemennek, és terülj-terülj asztalkán várja őket.
Kérdezted is, hogy mit szólnak hozzá. Én is azt látom, hogy mindig pozitív a végkifejlet, és egy jó élménnyel zárják.
Igen.
Az egyetemi oktatói léthez nagyon-nagyon hozzá tartozik a kutatói lét is. Kutatóként hogy tapasztalod, hogy látod ezt, mennyire szolgálja a könyvtár valóban a kutatói létezést is?
Hát ehhez van egy teljesen konkrét tapasztalatom, egy nagyon-nagyon pozitív tapasztalat. Gondolom, hogy nem én használom egyedül ezt a szolgáltatását a könyvtárnak. Sokan ismerik, de azért szeretném reklámozni, mert nagyon pozitív. A könyvtárközi kölcsönzésre gondolok. Először meglepett az, hogy nem túl nagy a könyvtár állománya, tehát hogy fogok én itt mindent megtalálni, amit megszoktam. És aztán rájöttem, hogy ó, hát majd akkor én ezt elkérem, vagy kikérem, tehát könyvtárközi kölcsönzéssel jutok hozzá, és aztán vérszemet kaptam, mert elkezdtem olyanokat is kérni, ami külföldről is viszonylag nehezen beszerezhető, és mindent megszereznek a könyvtárosok. Tehát nagyon pozitív tapasztalatom van, pedig mondhatom, hogy nagyon fura dolgokat szoktam kérni. A legfurább az eddig egy különleges aspektusból márkaneveket vizsgáló monográfia volt. A Hawaii Egyetemen jelent meg, és onnan szerettem volna kérni, de szerencsére kiderült, hogy egy német egyetem könyvtárában is megvan, úgyhogy Németországból sikerült megszereznem. Most éppen Finnországból várok egy kötetet, tehát én abszolút kihasználom a könyvtárnak ezt a szolgáltatását, és nagyon-nagyon jó szívvel ajánlom mindenkinek, mert nagyon jól működik, hatékony, gördülékeny, és tényleg nincs olyan, amit ne tudnátok megszerezni.
Ezt azért is jó hallanom, mert legyen az akár az elektronikus és a távoli elérést szolgáló szolgáltatásaink valamelyike, vagy akár a személyes találkozást is feltételező kölcsönzés és a hagyományos fénymásoláshoz, szkenneléshez kapcsolódó szolgáltatás. Köre, vagy akár ez a könyvtárközi kölcsönzés, mindig az a célunk, hogy használják a könyvtárat. És ilyen szempontból a legjobb, amit tehetsz a mi szempontunkból is, és bármelyik oktató, és természetesen ez a hallgatók számára is elérhető szolgáltatásunk, hogyha kihasználják ezt a lehetőséget, és minél több szolgáltatásunkat minél gyakrabban használják. Ami még eszembe jutott egyébként, itt az oktatói és a kutatói léten kívül a bemutatásodkor hangsúlyoztam ezt is, hogy könyvtári rendezvények, akár saját rendezvények állandó megszólalója és vendége vagy, amire én konkrétan emlékszem, az a Tittelesték visszatérő előadójaként köszönhetünk téged. Ilyen szempontból milyen tapasztalataid vannak a könyvtárral?
Hát most már tényleg unalmas leszek, mert kifejezetten jók etéren is a tapasztalataim.
Mondjál valami rosszat is.
Hát nem szívesen, meg nem is tudnék, az az igazság, mert én eddig tényleg kifejezetten azt tapasztaltam, hogy gördülékenyen jól működik a szervezés. A Tittelestéket azt különösen nagyon szeretem. Mindig valami olyan témáról adok elő, ami nem annyira tudományos, viszont borzasztóan érdekes, és engem is kifejezetten érdekel. De ezen kívül a tanszéken is, meg az intézetben is a rendezvényeinket igyekszünk a könyvtárba szervezni. Nem csak szakmai rendezvényeket, tehát konferenciákat, például éppen most is zajlik egy az intézet részéről egy konferencia a könyvtárban. Nekünk a nyelvészeti tanszékről november 25-én lesz egy rendezvényünk, egy konferencia, tehát igyekszünk ide szervezni, mert szép a helyszín, illusztris a helyszín, abszolút belakható, tehát nem is túl nagy, úgyhogy előszeretettel használjuk. Másrészt viszont, ami nekem nagyon tetszik, hogy közösségi térként is használjuk a könyvtárat, tehát magyaros közösségi térként. Ami hirtelen szembe jutott, és nagyon örülök, hogy a hallgatók ezt megszervezték, 2019-ben jött először az az ötlet, hogy szalagavatót akarnak a hallgatók csinálni. És hát ti ebben azonnal partnerek voltatok, pedig estében nyúló rendezvény volt, és ebből hagyomány lett. Hát a Covid egy kicsit megszakította ezt is, de az elmúlt 2 évben is volt szalagavató. Reméljük, hogy a idén is a hallgatók megszervezik. Ez most felhívás volt a hallgatóknak. Úgyhogy közösségi térként is használjuk. Karácsony előtt volt régebben az Irodalom ajándékba című sorozatunk, amit szintén hallgatók szerveztek, és ha jól tudom, akkor most is lesz decemberben egy ilyen rendezvény. Úgyhogy mi szeretünk itt összegyűlni. Tényleg magunkénak érezzük ezt a területet, magyaros könyvtárként emlegetjük. Tényleg azt mondanám, hogy a mi terünk.
Egyébként ezt nagyon-nagyon fontosnak tartjuk mi is, és azt mi is megtapasztaljuk, hogy ha azok az oktatók, akik egyébként is tanteremként használják a tereinket, rendszeresen napi kapcsolatban vagyunk, sokkal gördülékenyebb ugye a kommunikáció is, eleve van egy kölcsönös jó indulat, és sokszor azt gondolom, hogy más esetben sem más áll a hátterében, csak az ismeretlenség miatt valóban sok minden sokkal nehezebb, mint hogyha napi kapcsolatban lévő emberek tudnak egymással megbeszélni akár egy rendezvényt is, és ugyanígy egyébként számunkra is sokkal otthonosabb, sokkal kellemesebb, ha mondjuk egy konferencia történik, megint csak olyan térben, mint ahogy a tanóráknál is, hogy eleve oda tartozik. Tehát eleve, ha irodalom és nyelvészet és nyelvtudomány a téma, akkor ugye sokkal könnyebben tudjuk akár megszervezni is ezt, akár abban a térben is támogatni. Jelentse ez akár azt, hogy a mai konferencia résztvevői is éppen megállnak a legújabb újdonságokat ajánló polcunknál. Például lesz majd a fordítással kapcsolatos előadás is. Ott azért igyekszünk kitenni épp azt a példányt, vagy annak a fordítónak a könyveit, vagy éppen a hozzánk érkező szerzőknek a könyveit. Tehát igazából, ha nem is a mi rendezvényünk, tudjuk segíteni azt, még egy nagyon más témánál, még a legjobb indulattal sem tudjuk ezt megtenni.
Mi ezt abszolút érezzük, amit csak lehet rendezvényt, azt szeretünk idehozni.
Beszéltünk itt az oktatói, beszéltünk a kutatói, és akár ugye az előadói munkádról, szerepeidről is. de magánemberként, akár a kikapcsolódásodat, a személyes fejlődésedet, az érdeklődésedet hogyan szolgálhatja a könyvtár? Akár említetted, hogy a tittelestéken nem feltétlenül tudományos témában, és igyekszel sokkal közérthetőbb előadásokat tartani. Ezzel kapcsolatban milyen tapasztalataid vannak?
Mondhatjuk azt, hogy ez az én hobbim. Vannak olyan témák, amik nagyon érdekelnek, de igazából semmiféle tudományos relevanciája nincsen. Én alapvetően névtannal, személynévtannal foglalkozok, és ennek kapcsán került elém az a kifejezés, hogy mindenkinek a maga péterkéje fáj, tehát hogy mindenkinek a saját problémája a legnagyobb. Tehát nekem nem fáj ugyan a péterkém, de hogy van egy olyan téma, ami nagyon érdekel, ez hát nem is egy téma, ez minden, vagy bármi Finnországgal kapcsolatban. Finnugor nyelvészetet is végeztem, úgyhogy nagyon szívesen tartok olyan előadásokat, amiknek van valami Finnországhoz, vagy a finnekhez kapcsolódó aspektusa. Úgyhogy volt már előadásom arról, hogy miért a finnek a legboldogabbak a világon, vagy legalábbis miért ők vezetik a boldogság statisztikát. Volt előadásom a finn találmányokról, finnovációk néven, de egyéb témához kapcsolódóan is, tehát például a névtanhoz, névdivathoz kapcsolódóan is nagyon szívesen tartok előadásokat. És azt tapasztalom, hogyha valakit érdekel a téma, amiről beszél, az nagyon tudja vonzani az embereket. A finnovációs előadásomat nyilván a Líceum Televízió jóvoltából, de a tévén keresztül nagyon sokan látták, és nagyon sokan jelezték vissza, hogy érdekes volt. Nem is tudták, nem is hallottak róla korábban, és hogy milyen érdekes volt a téma, úgyhogy ilyenkor azt érzem, hogy hát nem volt tudományos, de érdekes volt, sokan reflektáltak rá, úgyhogy megérte megtartani.
Egyébként szerintem a tudományos ismeretterjesztésre nagyon-nagyon nagy szükség Igen. van, és azért mi ezt mindig hangsúlyozzuk könyvtárként, hogy itt Eger közepén, a Líceum épületében nagyon igyekszünk mindenkit szolgálni, éppen ezért nyilvános könyvtárként működünk. De ugyanezt gondolom, hogy ha tényleg egy komoly tudásközpontként működik ez az intézmény, akkor az oktatóinak a tudását minél szélesebb körben érdemes megmutatni, és nagyon jól esően hallgattam most ezt, hogy úgy tűnik, hogy valóban tudományos kutatóként, egyetemi oktatóként mégiscsak jól eső érzés megmutatni egy olyan szegmensét is a te érdeklődésednek, és akár kevésbé tudományosan megfogalmazni azt, ahol átüthet a lelkesedésed, az emberi mi voltod, és minél inkább megismerhető a személyiséged is.
Igen, van a személyiségemnek egy olyan oldala, amit még eddig nem tártam fel, de nagyon-nagyon tervezem, hogy megkereslek titeket. Én nagy rajongója vagyok a finn dizájnnak, finn formatervezésnek, írtam is már erről, meg gyűjtöm is az ide kapcsolódó tárgyakat, és Alvar Aaltónak vagyok nagy rajongója, úgyhogy majd lehet, hogy egy ilyen témában fogok kopogtatni a tittelesték kapcsán nálatok, mert erről nagyon-nagyon szívesen beszélnék még.
Abszolút felcsillant a szemem erre is, egyrészt azért, mert a nyitottságot is mindig nagyon hangsúlyozzuk, de valóban igyekszünk mindenféle megkeresésben a lehetőséget látni mi is, és a kapcsolódást akár az oktatókhoz, akár a hallgatókhoz, akár, ahogy mondtam, a környéken élőkhöz is, és az Egerben élőkhöz. De nekem is van, éppen Finnországból kaptam egy fantasztikus dizájnernek a szettjét, egy neszeszert és egy hozzáillő kis táskát, és teljesen el voltam ragadtatva, és rákerestem. Úgyhogy ha más nem, én már ezzel meg tudom támogatni majd ezt az előadást. Szóval egy Mari Mekko neszeszer boldog tulajdonosa, és egy ilyen kis
nagyon
tartó.
Nagyon irigyellek.
Én végtelenül boldog voltam, és teljesen ragadtatással használom azóta is ezeket, úgyhogy azért mondom, hogy ezzel majd meg tudom támogatni ezt
köszönöm
az előadást.
Köszönöm szépen előre is.
Judit, köszönöm, hogy ennyi mindenről meséltél, és abban bízom, hogy ez mindaz bizonyítja, hogy mennyire élő a kapcsolatunk, akár ugye oktatóként, kutatóként, de azért csak elárultuk, hogy személyes érdeklődés alapján akár magánemberként is. Remélem, hogy mindezt hallva sokan felkerekednek majd, és felkeresik a Tittápál könyvtárat, és megtapasztalják azt, hogy mennyi mindennel igyekszünk segíteni mindenkinek a tanulását, kutatását. Úgyhogy jöjjenek, keressenek bennünket!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, a mai adásban Szabó József, Miskolc Diósgyőri plébánost hallják a cölibátusról.
Kedves rádióhallgatók, a mai Mit tegyek műsorban a papi cölibátusról szeretnék beszélni. Azért is fontosnak tartom ezt a témát, mert amikor arról beszélünk, hogy kevés a pap, egyre kevesebben válasszák, hogy fogadják el a papi hivatást, sok ember azzal várolja az egyházat, ez mind azért van, mert a papoknak nem lehet megházasodni. Ha a Szentatya vagy a felelősek megengedik, hogy a papok megházasodjanak, akkor sokkal több lenne a papi hivatás, és sokkal többen választanák, hogy papként szolgálják az Istent, és persze mellette a családjukat is. Utalnak sokszor a görög katolikus testvérekre, vagy az ökumenizmusban akár a református evangélikus lelkészekre, akik házasságban, családban élik meg a hivatásokat. Azonban, amikor a cölibátusról elmélkedünk, akkor látnunk kell ennek az ajándék és karizma jellegét. És mielőtt az elmélkedésemhez hozzákezdenék, először szeretnék egy-két alapdolgot lerakni, úgy, mint cölöpöt, amire majd szeretnék tovább építkezni. Az első dolog, hogy amikor nézünk valamilyen igazságot, persze mi az igazság sokszor relatívvá válik. Az igazságból indulok ki, és várom, hogy tapasztalattá váljon, vagy a tapasztalatból indulok ki, és ebből készítek valamilyen igazságot önmagam számára. Például mondhatná valaki azt, hogy a házasság krízisben van. Egyre kevesebben választják a papi hivatást, vagyis a papság, az egyház is egyfajta krízisben van. Vagyis megtapasztalnak az emberek valamit, és ebből vonnak le igazságot, hogy valami nem működik, valaminek az ideje lejárt. De ez a veszélyes kiinduló pont, az igazságot akkor kapjuk meg, ha az igazságból indulunk ki. És amikor az igazságról beszélek, én főleg az isteni igazságra alapozom, amit mondok, és az egyház tanítására, hogy a papság Jézus Krisztustól van, ő akarja. Ő akarta a papi tisztaságot, a cölibátus megélését is. Ezért lehet, hogy például a házasságot is most már egyre kevesebben élik meg úgy szentségi módon, vagy hűségben. Lehet, hogy egyre kevesebben választják a papi hivatást, de az igazságból kell kiindulnunk, és az igazságból kiindulva megvalósítani azt, hogy egyre jobban tapasztalattá váljon, hogy valóban megélhető a szentségi házasság, valóban lehet még ma is hűségben élni, valóban megélhető a papi hivatás, lehet papként teljes és boldog életet élni. Vagyis az igazságból kiindulva, és ebből tapasztalatot készíteni. A másik cölöp, amit leszeretnék verni még az elején, amikor az evangéliumi igazságokról elmélkedünk. Mindenkinek van valamilyen véleménye róla. De már a Szentírásban megjelenik az a fajta misztérium vagy ellentmondás, hogy sokszor az emberek nem fogják fel az igazságot, mert számukra ez ellentmondásos. Például az első Korintusi levél első fejezetében, amikor Szent Pál apostol a kereszt botrányáról beszél, akkor azt írja, a keresztről szóló tanítás azoknak, akik elvesznek balgaság ugyan, de nekünk, akik üdvözülünk, az Isten ereje. Nem megmutatta Isten, hogy a világ bölcsessége balgaság. Mivel a világ a maga bölcsességével nem ismerte fel Istent isteni bölcsességében, úgy tetszett az Istennek, hogy balgaságnak látszó ige hirdetéssel üdvözítse a hívőket. Vagyis a kereszt botránya a zsidók számára valóban botrány, a görög számára pedig nevetséges dolog. Mi az, hogy az Istenek meghalnak? Mi az, hogy egy Isten keresztre lehet feszíteni, és ezt nem egy másik Isten teszi, hanem emberek? Nekünk azonban tudjuk, hogy a legnagyobb szeretetnek a jele. Jézus Krisztus a kereszten váltott meg minket. És ez egy rész csak az evangéliumból, a szentírásból, hogy amikor az isteni igazságról elmékedünk, nem mindig annyira egyértelműnek az igazság mi voltja. Látnunk kell azt, hogy mit akar az Isten, és segítségül kell hívnunk a Szent Lelket, hogy felfogjuk annak az igazi mély lényegét. Szent Pál apostol a Rómaiakhoz írt levél 12. fejezetének az első két versében ezt írja: testvérek, Isten irgalmára kérlek benneteket, adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen szellemetek hódolata. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes. Szent Pál apostol arra hív meg mindannyiunkat, hogy adjuk testünket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Vagy a Máté evangéliumának 19. fejezetében, a 10-12. versében erről olvashatunk, hogy Jézus a házasságról beszél, végén ezt mondják a tanítványok: ha így áll a dolog, a férj és a feleség között nem érdemes megházasodni. Erre Jézus így válaszolt: csak az fogja fel ezt, akinek megadatott. Van, aki azért képtelen a házasságra, mert úgy született. Van, akit az emberek tettek a házasságra alkalmatlanná. Végül van, aki a mennyek országáért önként mond le a házasságról. Aki fel tudja, fogja fel. Jézus válasza a tanítványoknak a kételkedésére. És itt Jézus egyértelműen beszél arról, hogy van, aki vállalja az Isten országáért vállalt szüzességet. De mi is a cölibátusnak az igazi értelme? Van egy-két praktikus oldala is, igazából most nem is szeretnék erről beszélni, mert nem ez a lényeg, hanem főleg a lelki tartalma. Most felsorolásszerűen szeretném elmondani, hogy milyen gyümölcsei vannak a cölibátusnak. Az egyik ilyen gyümölcs a nagyobb fokú elevenség. A cölibátusról beszélnek, vagy elmékednek, vagy akár ilyen szakkönyvekben is használják sokszor ezt a kifejezést, hogy szublimálni. A szublimálás azt jelenti, hogy valamit a maga természetének megfelelően megélni, de mégis más szinten. Csak egy ellenpéldával szeretném megvilágítani, például a kompenzálni. Az is egy elhárító mechanizmus. Kompenzálni azt jelenti, valami hiányzik az életemből, valami nem működik, és azt más területen próbálom sokkal jobban elmélyíteni. Például valakit ért egy baleset, tolókocsihoz van kötve, nem tud mozogni, ezért például intellektuálisan túl teljesít, és nagyon szép eredményeket ér el. Az élet egy más területén kiugróan teljesít, mert valami nem működik az életében. A szublimálás nem ilyen, nem kompenzálás. Szublimálás azt jelenti, hogy a szexualitást megélem a maga lényegében, minden, ami a szexualitáshoz hozzátartozik, kivéve a genitalitást. Mi is a szexualitásnak a lényege? Amikor a szexualitásról beszélünk, azt látnunk kell, hogy a szexualitás nem önmagában a nemi életet jelenti, vagyis a genitalitást, hanem szexualitásnak az igazi értelme, hogy én férfiként vagyok ember, vagy egy nő, nőként éli meg az emberségét. Ez az egész személyiségét áthatja, mind a biológiai síkon, pszichés síkon, lelki síkon, nagyon sokféle kihatása van, az egész életet átjárja. Ez jár egy belső erővel, energiával. A szexualitásnak nagyon fontos gyümölcse az életadás. A szexualitás életet akar adni. A férfi atyaként. A családban úgy, hogy a genitalitás által, hogy gyermekeket nemz, és az persze fel is neveli és szereti. A papságban ez az atyaság más szinten valósul meg, de az életadás lényeges elem a cölibátus és a szexualitásnak a megélésében is. Vagyis a cölibátus nem a szexualitásnak a félretolását jelenti, az már nagy baj lenne, hanem megélése, de más módon. A lényeget a szemem előtt tartom, de más módon. vagyis az első nagyon fontos része az életet adni, az életre szeretni, másokért élni, valakit kísérni, segíteni a növekedésben. A családban is megvan, hogy a biológiai növekedésben, de persze ott is fontos az erkölcsi, a hitbeli növekedés, ami a gyermek minden szintjét érinti. A papságban egy egyház községét, emberekért, a rám bízottakért élni, nekik életet adni. Az életadáshoz hozzá tartozik persze, hogy embereket vezetni, tanítani, értük élni, kiszolgáltatni a szentségeket, ahol már az Isten ad nekik életet, de fontos a papnak a közreműködése ebben az életadásban. Ez nagyon sok színű az életadás, de nagyon fontos, hogy életet adni. A szexualitásnak az igazi lényege. És szorosan ehhez kapcsolódik, hogy másokat szeretni. Amikor valaki jól éli meg a szexualitást, akár a házasságban, ott abból mindenképpen új élet születik. És ezt az életet tovább éltetik, vagyis közösen szeretik a gyermeket. A házasságban fontos, hogy a férfi és a nő, vagyis a férj és a feleség kölcsönösen szeressék egymást, és ezt osszák meg. Először a gyermekeikkel, szüleikkel, és mindazokkal, akik rájuk vannak bízva. A papságban megint rendkívül fontos, hogy szeretni másokért élni. Önmagunkat feláldozni azért, hogy másokat tudjunk szeretni, és hogy másoknak élete legyen. Vagyis atyának lenni, szeretni és életet adni. A családban ott a genitalitás, vagyis a nemiség, ahol a biológiailag is gyermeknek adnak életet, a papságban pedig lelki módon, de persze van sok fizikai része is ennek, akkor másokért küzdeni, építkezni, nagyon sokféle aspektusa van az atyaságnak, de mindenképpen másokért élni és életet adni. Ezt nevezzük szublimálásnak, amikor az eredeti irány marad. Nem valami más teszek helyette, marad a szexualitásnak az igazi iránya és célja, de ezt én speciális módon élem meg a papságban, és ebből kimarad a genitalitás. De a szexualitás a maga teljes ajándékával és erejével igenis ott kell, hogy legyen a papnak az életében. Mert van, aki ezt így nevezi a szexualitást, mint isteni tűz, óriási belső energia, amit ha az ember jól használ fel, akkor egy nagyfokú belső elevenséghez vezet. A szexualitás abban is segít, hogy valaki jobban oda tudja adni az életét másokért. Amikor valaki ezt a belső erőt önmagában tartja és jól éli meg, akkor ez valóban szeretet energiává válik. Megint egy ellenpéldával szeretném úgy megvilágítani, vagy körbejárni ezt a témát, megint a házasságból indulok ki, sajnos egyre kevesebben akarnak házasságot kötni. Egyre jobban elterjedt a nemi szabadosság. Vagyis, hogy mindenkinek joga van, és sokszor már erkölcsi határok nélkül úgymond kielégülni, megélni ezt a szexuális örömet, úgy is, hogy nem házasodott meg, úgy is, hogy nem születik gyermek, vagyis a gyönyört önmagáért. Mi ennek a következménye? Az ember elveszíti bizonyos szempontból ezt a benső energiáját. Azt szoktam hasonlítani, amikor van egy kondenzátor, egy elektrolit kondenzátor, ami fel van töltve, és az testre zárjuk, rövidre zárjuk, akkor az kisül. Elveszti a belső töltését. És például, aki már házasság előtt megéli a szexualitást, nagyon sok ilyen példát láttam, tulajdonképpen ő már kielégült, a gyerekkel csak baj van, elköteleződni nem akar, és egyfajta belső vágy megszűnt afelé, hogy ő most házasságot kössön, vágyódjon a felesége után, akarjon gyermekeknek életet adni, hanem mivel meg tudja élni külön a szexualitást, és sokszor önző módon, ezért már ezekre nincs szükség. Megszűnik ez a belső tűz, mert kielégült. És a kielégültség a sokszor egyfajta lustasággal is jár. A cölibátusnak megint nagyon szép gyümölcse a felelősségvállalás. És itt konkrétan emberi közösségekért, konkrét emberekért, nem csak úgy általánosságban az egész emberi nemért, konkrét emberekért felelősséget vállalni, hogy én értük élek, őket szeretem, és őket elvezetem az Istenhez. És itt megint előjön az atyaságnak a gondolata. A következő, talán manapság nagyon sokat beszélünk a kötődésről. mennyire meghatározza az életünket, a kapcsolatainkat, hogy hogyan kötődünk, vagy milyen kötődési mintákat hozunk gyermekkorból. Amikor a cölibátusról beszélünk, itt az alapvető kötődés az az Istenhez szól. Az Istenhez kötődöm. Persze nagyon fontos, és hangsúlyozza II. János Pál pápa, hogy a papi cölibátus nem élhető meg mély emberi szeretet kapcsolatok sokasága nélkül. Ezért fontos az ilyen irányú kötődések is, de az alapvető kötődés az Istenhez való. És a cölibátusnak a lényege, osztatlan szívvel szeretné szolgálni az Istent. És ezt csak úgy lehet megélni, hogyha a pap nagyon figyel és nagyon komolyan veszi a lelki életet, az imádságot, szentségimádás, magát a szentmisét, a zsolozsmai imádságot, és persze a lelki életnek nagyon szép virágos kertje van, nagyon sokféle eszköz, amit a papnak különösen is kell élnie, sőt a lelki élet mesterévé kell válnia, egyrészt önmaga miatt, hogy az Istennel mély kötődésben éljen, másrészt azért is, mert az a profilja, hogy a lelki élet mestereként másokat Istenhez vezesse. Maga a szexuális energia, ez a belső tűz, abban is segít, hogy önmagunk termékenységének és kreativitásának a megélésében előre tudjunk lépni. Önmagunk termékenysége azt jelenti, hogy nagyfokú találóképesség, belső kreativitás, amikor tele vagyok erővel, energiával, ötletekkel, merek kockáztatni. Ahhoz, hogy valaki ki tudjon lépni önmagából, merjen kockáztatni, új ötletekkel előjönni. A szeretetnek nagyon sokféle formája van, és hogy ebben tudjon előre haladni és valóban élni. Szinte egy pulzálni, lüktetni. Olyan az egész élet, ami tele van energiával, ahhoz kell ez a belső, isteni tűz, amit most szexualitásnak nevezünk. Megint ellenpélda, persze sok oka van, de a mai világban láthatjuk, hogy nagyon sok ember, de házasságban élők is, úgy maguk baroskadnak, mikor depresszió, mikor nem, de sokszor ezek a rossz hangulat, melankólia, hangulat, betegségek vagy csak zavarok, de mintha sokszor eltűnne a tűz, az öröm, az életkedv, a kreativitás, emberek gyorsan megsértődnek, akkor már ki sem engesztelődnek, én már tudom milyen a világ. És ez a belső erő pedig segít abban, hogy tudjak előre menni, tudjak kísérletezni. Olyan vagyok, mint aki előre megy, mint a bozótban vágja a növényeket, és hívja az embereket, nem pedig megáll és önmagát sajnáltatja. És hát lényeges elem a cölibátusnak, hogy az Istennel való kapcsolatunkat szeretni átjárni elevenséggel és erővel, szeretettel és vitalitással. És az Istennel való kapcsolat nem csak imák elmondása, nem egy ilyen merev valamilyen kapcsolat, hogy elmondok valamit, hanem abban van elevenség. A szexualitás amúgy is jellemző, hogyha biztonságban van, az elevenség, a játékosság, az életadás, nagyon nagy kreativitás van benne. Egy dél-amerikai szeminárium spirituálisan mondta, a cölibátus ajándék. Ez az ajándék nem kevesebb, mint Krisztus szeretete, amely megragadja és birtokba veszi a kiválasztottat. Aki ennek következtetében sürgetést érez arra, hogy teljesen szabaddá váljon és válaszoljon a hívásra. A cölibátus önmagában nem a felszenteltség lényege, inkább szerető válasz, melyet az Úrral való kapcsolatban élünk meg, aki előbb szeretett minket. Ez az a mélységes valóság, melynek konkrét jel a cölibátus, amely az elhívott személy naponta megélt válasza. Eddig az idézet, és amikor erről elmélkedünk, megint talán a kedves rádió hallgatóban különböző gondolatok előjöhetnek. Például ilyen, hogy nagyon szép, de kiéli ezt meg, meg ezt megélni lehetetlen, meg szépet mondani könnyű, és valóban így van, szépet mondani sokkal könnyebb, mint megélni. Azonban vissza szeretnék térni az első gondolatra. De a házasságra, az életszentségre vonatkozóan, de a papságra is, hiszünk-e az igazságban és abban, hogy Jézus igazmondó? És az igazságot akarjuk-e a valóságra alkalmazni, vagy tapasztaltunk valamit, hallottunk híreket, és abból indulunk ki, és abból szűrünk le igazságot? Vagyis látunk botrányokat, bajokat, hát nem megyek senkinek, akkor nem lesz ebből semmi, vagyis nem érdemes megtenni. Jézusnak a válasza, hogy akármilyen nehézségek is vannak a világban, akarjunk szentek lenni, és az ő kegyelmével lehetséges. Akarjunk a házasságban is szenté válni, és az ő kegyelmével lehetséges. Akarjunk a papságban, a cölibátusban szenté válni, és az ő kegyelmével lehetséges. Ami a cölibátushoz is hozzátartozik, de minden ember lelki életéhez. Amit olvashatunk a Zsoltárosban, örömödet az Úrban keresd, ő majd teljesíti szíved vágyait. Az Úrban való öröm, az Úrban való szabadság alapja a szexualitás megélésének, és annak, hogy valaki oda tudja adni az életét az Istennek, úgy a házasságban, és úgy a papságban is. Második János Pál pápa írja, a papnevelésről szól apostoli buzdításában, a szüzességben és a cölibátusban a papok osztatlan szívvel egyedül Istennek szentelik magukat. Az egyház mindig nagy tiszteletben tartotta ezt a mennyek országáért vállalt teljes megtartóztatást, mint a szeretet jelét és ösztönzőjét, és mint a lelki termékenység különös forrását a világban. A szüzességben és a cölibátusban eredeti jelentését őrzi a tisztaság, azaz az emberi nemiség, melyet úgy élnek meg, mint a közösség szeretetének és a személyek közötti odaadásnak hiteles megnyilvánulását és értékes szolgálatát. A tisztasági jelentése még a szüzességben is megmarad, mely valóságá teszi éppen a házasságról való lemondás által a test jegyesi jelenlétét. A Jézus Krisztussal és az egyházzal megért közösségben és a nekik szóló személyes odaadásban. Eddig az idézet, a mai korban, főleg itt Európában láthatjuk, hogy a szexualitásnak milyen világias kultusza van. Akár a reklámokban sok mindent magával a szexualitással, ezekkel a vágyakkal próbálnak reklámozni, eladni. Vagyis megszűnt a tabu téma jellege, és nagyon sok embert ezáltal kísértésbe visznek. Ezért a mai korban nem feladni kell ezt a harcot, hogy igenis lehet tisztaságban élni, életszentségben, házasságban, vagy cölibátusban a papságban, hanem jobban előjön a cölibátusnak a prófétai szerepe is. A prófétai szerep itt azt jelenti, hogy tanúságot tenni arról, hogy lehet teljes életet élni tisztaságban és szüzességben. De ugyanígy a házas pároknak is megtenni ezt a tanúságtételt, hogy lehet hűségben és házasságban valamennyire más jelent, de mégis tisztaságban megélni a szent házasságot. Amikor olyan sokan nem hisznek ebbe, olyan sokan bűnbe esnek, és sok ember élet tönkre is megy, vagy kiiség ebben. Ezért különösen prófétai jelentése van akár a cölibátusnak. És én azt hiszem, hogy ha valamikor szükség volt a cölibátusra, az pontosan ez a kor, pontosan a prófétai szerep miatt. És ezért tartja az egyház annyira fontosnak, hogy emberek osztatlan szívvel szolgálják az Istent. A boldog kalkuttai Teréz anya azt írja, a papnak hirdetnie kell Krisztust, és nem tudja hirdetni, ha a szíve nincs tele Istennel, és Isten szeretet. Ez az, amit hallgatnia kell Isten hangjának szívének csendjében, mert csak is akkor szívének teljességéből tudja hirdetni Isten igéjét. És azt is írja boldog kalkuttai Teréz anya, hogy ahogyan Mária helyet készített az ő tisztasága által a méhében Jézusnak, a papnak is így kell előkészíteni az életét, hogy be tudja fogadni Jézus Krisztust. Azért, hogy befogadva, utána tudja az embereknek őt nyújtani, nem kevesebbet, mint az élő Istent. És ezek nem csak szép képek, hanem ezek kihívások. És azt gondolom, hogy a mai fiataloknak talán sokkal nehezebb elköteleződni a tisztaság mellett, mert a közeg, ami körülveszi őket, nem erről szól. Nem is tartja értéknek, vagy sokszor az ilyen fiatalokat ki is nevetik, vagy nem értik azt, hogy hogyan lehet így élni. És persze, amikor láthatjuk, hogy akik élik ezt a szexualitást, ők meg sokszor túlzásba viszik, vagy rosszul élik meg, bűnben élik meg, és sokszor kiégetik az életüket. Ezért Jézus ma is hív meg fiatalokat, ma is hív meg embereket a papságra, és azt akarja, hogy teljesen osztatlan szívvel neki szenteljék magukat. Míg valaki erre eljut, ez is egy út, ami feszültséggel is jár, növekedéssel, itt szembe kell nézni valakinek a saját életével, még a lelki sebeivel is, mert a fájdalmak, azok nagy kísértések arra, hogy az ember valahol kompenzáljon és bűnbe essen, érzelmileg éretté válni, mély emberi kapcsolatot kialakítani, mély ima életet élni, vagyis egy komoly kihívás is, hogy valaki minél egészségesebb, teljesebb életet éljen, és úgy jusson el a tisztaságnak a megélésére, úgy, mint karizmának az elfogadására, és úgy, mint az egyháznak az ajándékára. Ezért II. János Pál pápa úgy is ír róla, mint karizma és az egyháznak egy rendkívül és nagyon szép ajándéka. És nem olyan dologról, vagy nem úgy ír róla, mint amit ki kell bírni. Ezért fontos, hogy valóban tudjunk imádkozni és megérteni a Szentléleknek a hívását. Különösen azoknak, akiket Jézus a papságra hív, és akiket nem is hívjuk, meg tudjanak imádkozni másokért, meg tudjanak bátorítani, és ne lebeszéljék róla, hogy merjél vállalni, mert a mai világban prófétákra van szükség, akik az életükkel tesznek tanúságot, hogy lehet a papságban teljes boldog életet élni, lehet másokért élni, önmagamnak meghalva, és ebben érem az igazi teljességet és az igazi mély örömet.
Kedves hallgatóink, a papi cölibátusról.